Köszöntöm Mautner Zsófit, gasztroblogger, és ő azt a szót szereti használni, hogy főzőnő. Gondolom neked is fejfájást okozott, hogy hogyan definiáld a szakmádat. Ez a főzőnő, ez hogy jött?
Hát egyrészt úgy, hogy mindig bármilyen riportban, akár televízióban, akár újságban, ugye mindig mondták, hogy akkor mondjam meg, hogy milyen titulus szeretnék, és egy szó fér oda. Tehát, hogy nem lehet többet felsorolni, úgyhogy egyrészt muszáj volt kitalálni egy szót. Másrészt pedig maga az, hogy gasztroblogger, az ugye nem igazából nem egy szakma, meg nem egy hivatás, tehát nincs vele egyébként semmi bajom, tehát sokszor gasztrobloggernek titulálom én saját magamat is, de valahogy nem szeretném vele azt üzenni, mint hogyha ez egy hivatás vagy szakma lenne. És akkor a főzőnőt azt meg úgy találtam ki, hogy valahogy ebben úgy benne van ugye a főzésnek ez a fizikai töltete is, a fizikai mi volta is, és benne van ez a női töltet is, ami nekem nagyon fontos. Úgyhogy egyébként pont ma, ugye azt mondtam, hogy remélem, hogy nem vagyok iszonyatosan kajaszagú, mert hogy egy óriási főzésből jöttem, hogy 300 adag ételt főztem majd nagy céges rendezvényen, abból estem be, azért kezdünk most egy picit később, mint egyébként szokott a beszélgetés kezdeni. Szóval ott ezt a főzőnői szót ezt megint újraértékeltem, hogy ez nem volt egy rossz ötlet, mert ott is azért ez a reggel 9-től azért az kőkemény munka, tehát gőzben, nagy ilyen ipari konyhán az egy külön műfaj.
És ha több szóval definiálhatnád, akkor mit mondanál?
Hát akkor azért hozzá tudnám tenni még azokat a dolgokat, amikkel egyébként tényleg foglalkozom, tehát például azt, hogy szakácskönyvszerző, gasztronómiai újságíró, műsorvezető, tehát hogy valóban mondjuk azokat a tevékenységeket, amik jobban kifejezik magát a szakmát vagy a hivatást.
Van olyan, ami ellen tiltakozni szoktál?
Séf. Aha. A séf, azt mindig ki szoktam javítatni, mert ugye az nagyon fontos üzenet számomra, hogy illetve nagyon fontos, hogy soha nem pozícionálom magam profi séfként, hanem ugye mindig azt mondom, hogy egy profi háziasszony, egy profi világlátott háziasszony vagyok, de nem vagyok séf. A séfnek teljesen más készségei vannak, mondjuk egy éttermet hivatásszerűen elvezetni teljesen más tudást igényel.
És mondjuk tudsz olyan praktikákat, mint a szakácsok? Tehát most ez ilyen nagyon alap, de tudsz úgy hagymát vágni, mint a szakácsok?
Hát, hogyha nagyon muszáj, akkor igen. De annyira szépen nem egyébként, ahogy ők, tehát az tényleg elképesztő. De tehát, hogy tudom a technikáját, meg hogyha nagyon-nagyon muszáj, akkor azért összekapom magam, akkor tudok úgy szeletelni. De egyébként nem is a látvány miatt, például a hagymaszeletelés, meg mondjuk azt, hogy fog meg az ember egy kést, vagy hogy vág, az igazából így hosszú távon tényleg nem a látvány, vagy a nem is tudom, hogy akkor az olyan séfes, nem amiatt jó, hanem egyszerűen annyival jobb úgy dolgozni, meg tényleg sokkal gyorsabban tudsz felszeletelni akármilyen zöldséget, meg egy csomó ételnél tényleg fontos az, hogy teljesen egyforma méretű legyen mondjuk a kocka, ugyanolyan idő alatt készüljön el, tehát hogy egyszerűen sokkal jobb, tényleg sokkal jobb így dolgozni.
2005-ben indult a blogod. Emlékszel az első három receptre?
Az első recept az egy ilyen táj garnéla saláta volt. Uh-huh. A második, abban nem vagyok biztos, de biztos, hogy az első mondjuk pár között volt a sült sütőtök krémleves, ami hát tényleg ugye a blog az most már tehát majdnem 15 éve megy, és az a mai nap, hogy tényleg az az egyik legolvasottabb, meg legnépszerűbb recept, azt egyszerűen iszonyú sokan készítik tényleg, úgyhogy minden szezonban, amikor jön a sütőtök szezon, akkor mindig írnak, hogy az lett a családi alapsütőtök krémleves, úgyhogy az valahogy nagyon az elsők között volt. Garnéla biztos, ott vissza kéne néznem, de biztos, hogy ilyen egzotikusabb dolgok egyébként.
Sokszor említetted a nagyszüleidet, főleg a nagymamákat, hogy mennyire hatottak a későbbi főzés szeretetedre. És azt is olvastam, hogy mikor egy ilyen sütőtökös receptet kiraktál, akkor a nagypapád megkérte az anyukádat, hogy kommentelje oda, hogy most már nekem is főzél valami finomat. Puszi, a sütőtök király! Miért volt sütőtök király?
Hát egyrészt nekem ez egy nagyon-nagyon megható dolog, mert hogy ugye a nagypapám már nem él sajnos, ő 2006-ban halt meg, és hát az nekem mindig olyan hátborzongató, meg tényleg megható, hogy amikor ezt a receptet megnyitom, akkor ugye ott van a virtuális életben az ő kommentje, és már nagyszüleim ugye már nem élték meg igazából ezt az egész a pályaváltást, meg a gasztrobloggerség, még pont az elején ennyit, hogy akkor elkezdtem, ugye elmeséltük nekik, hogy akkor mi ez, hogy egy ilyen internetes napló, úgy párat megmutattunk, de igazából ugye azt már nem élték meg, hogy ennek mi lett később a folyománya, meg hogy én abszolút ugye pályát váltottam. És egyébként azért volt a sütőtök király, mert hogy Kumadarason volt egy hatalmas nagy kemence, és ő arról volt híres, hogy ezt a nagyon finom, azt a szürkehéjú sütőtököt, ami tényleg nagyon jó ízű, ugye saját terv ott a falun termesztették, és akkor ő hajnalban felkelt 5 órakor, és a kemencében sütötte, és egyébként azt vitte utána részben piacra is, meg mindig nekünk is megsütötte. Úgyhogy tényleg a sütőtök király az igazából volt, de nekem ez a kommentje nagyon-nagyon megható, hogy az ott így ott van.
Hogyha élnének a nagyszüleid, mit sütnél vagy főznél nekik? Mi az, amit megmutatnál, hogy, és azt gondolnád, hogy erre büszkék lennének?
Hát, hogy pont abszolút aktualitása van, mert pont most az elmúlt időszakban amúgy is tényleg nagyon sokat jártam le, ugye az egyik szülői ág az a kumadarasi, nagyon sokat jártam oda le, és nagyon sokat elkezdtem foglalkozni ott a környék felfedezésével, régi receptek, tehát ennek valahogy így most jött el az ideje, hogy ez elkezdett engem nagyon érdekelni, és akkor ennek keretében ott most egy munkám is volt, úgyhogy Jász-Nagykun Szolnok megye termelőit fedeztem fel, úgyhogy bejártam az Alföldet keresztbe Kassul, nem Tolnától Baranyáig, azt nem mondhatom mindezt, hogy tényleg Mezőtúrtól Nagykörűig rengeteg, sok-sok 100 kilométert levezettem, és pont most múlt pénteken Karcagon csináltam egy ilyen Jászkun pop-up ebédet, aminek a keretében ezeknek a helyi termelőknek a termékeivel főztem, és ennek kapcsán ugye nagyon sok régi receptet fedeztem fel, és 2 olyan is van, amit annyira sajnálok, hogy nem tudok megmutatni már a nagyszüleimnek. Az egyik a pötyőke, amit nagyon sokszor hallottam egyébként a nagymamámtól, de én már kóstolni nem, vagy legalábbis nem emlékszem, hogy kóstoltam volna, az anyukám mondta, hogy ő imádta. Ez gyakorlatilag egy ilyen rostos szilvalé, amit szilva szezonban veres szilvából, tehát csak veres szilvából főzték, és akkor mintha egy szilva lekvárt az ember elindítana, de éppen csak még híg az egész. És azért pötyőke, tök jó a neve egyébként, hogy amikor ugye felfort, és amikor már lesöndörödött a héja, ugye, hogy belepöndörödött, és amikor elkezdett pötyögni, akkor jó, és akkor eltették ugye már üvegbe, és ez gyakorlatilag egy ilyen rostos szilva lé, ahogy télen ugye elkezdett besűrűsödni, és akkor télen pedig egy-egy arányban vízzel felhigították, és akkor ciberelevés lett belőle. És akkor például ezt a pötyőkét most fedeztük fel, és ezen az ebéden egy ilyen pötyőkében sült céklát készítettem, amit ezt a pötyőkét, ezt a szilvalevet beforraltam kicsit ilyen sűrű, szirupos, balzsamecetszerű pici csilivel, és akkor ezzel forgattam át a sült céklát, ami hát eszméletlen jó volt, meg sok olyan konyha van, ahol például a grúz konyhában ez a szilva cékla párosítása az abszolút egy meglévő műfaj, úgyhogy mondjuk egy ilyet tudod, amihez van nagyon-nagyon erős érzelmi kötődés, meg tényleg egy ottani régi tájjellegű étel, és akkor azt valami teljesen új formában tálaltam. A másik pedig szintén a nagyszüleimtől sokszor hallottam, de én már nem kóstoltam, annak az a neve, hogy gömböcleves, és azt az anyukám is sokszor mesélte, hogy az disznótorkor készítették, és gyakorlatilag a hurkát belefőzték a levesbe, és az anyukám úgy mesélte el, hogy ilyen hagymák úszkáltak benne, tehát hagyma volt a levesben, és egy ilyen tejfölös habarással, egy ilyen savanyú levesbe bele volt szeletelve a megfőzött hurka. És akkor ennek ott nagyon utána néztem a környéken, és több ismerős nagymamája meg régi receptek alapján úgy összeraktuk, és akkor ezt például úgy felújítottam, hogy ez a gömböc, ez kis gömböc lett, tehát a nagy helyett egy ilyen pici hurkát csináltattam az egyik, a Jászladányi Hentessel, akivel szintén ott megismerkedtem, tehát egy pici ilyen kis gömböc ült a tányér közepén, és akkor a nyelvet beleabáltam a levesbe, mert azt is szokták, azt felcsíkoztam, és akkor ez a kis gömböc volt, a felcsíkozott nyelv, egy pici hagyma, pici torma, vízitorma, mert hogy tormát reszeltek a tetejére, és akkor aköré öntöttünk egy ilyen tejfölös habarással készült savanykás leves, és ezt imádta mindenki, és oda voltak. Úgyhogy az ilyenek, ez arra nagyon, nagyon büszkék lennének szerintem, hogy az ő környékükről ezeket a recepteket egy picit így újra megpróbálom vissza. Hozni.
És a pesti nagyszülőknek?
A pesti nagyszülőknél arra vagyok a legbüszkébb, vagy az tölt el mondjuk legnagyobb örömmel, hogy ott a nagymamámnak az összes receptjét tényleg gramra és milliméterre és ízre pontosan úgy tudom főzni, mert hogy vele nagyon sokat főztem, tehát igazából vele töltöttem a több időt, és hát vele gyakorlatilag 10-15-20 éven keresztül mindig a szombati ebédek azok náluk voltak, és akkor vele együtt főztem, és ahogy idősödött, úgy ugye az elején mindig még kint volt a konyhában, akkor még ő főzött, én ültem és néztem, utána ez megfordult, ő ült, és én csináltam, aztán később, mikor már ki sem tudott jönni, akkor csak bementem, és akkor dirigált, elmondta, hogy hogy készül, de hogy tényleg gramra minden, tehát ami neki mondjuk ezek az ő ételei voltak a családban, a vadas, a töltött paprika, nagyon sok ilyen hétköznapi magyar étel, főzelékek, tök főzelék, akkor a híres egreses töltött káposztája, azt nagyon sokszor elmeséltem, ami egy ilyen tavaszi étel, friss káposztából készül, és egressel savanyítják. Szóval, hogy ezeket mindegyiket tényleg pontosan ugyanúgy főzöm, ahogy ő főzte. És ez nagyon jó, mert mindig, amikor elkészítjük, akkor az úgy családilag egy ilyen jó érzés.
De mit mutatnál neki? Mert ezeket nyilván már tudta, hogy te ezeket meg tudod csinálni. Mi az, amivel el tudnád varázsolni?
Egyébként szerintem tényleg ezzel, hogy ezzel? Ugyanúgy, tehát gyakorlatilag pontosan azt az ízt teszem oda, amit, ahogy ő nekem megtanította.
És akkor te nem is akartál még kísérletezgetni, nem mondtad neki, hogy nagy, én még beleraknék egy kis kakukkfüvet.
Nem, akkor nem volt még sem köri, sem római köm, és semmiben nem cseppéztem bele, se koriander, nem. Akkor úgy emlékszem, hogy akkor még viszonylag messze is voltam ezektől, tehát mondjuk ez ilyen, nem is tudom, mondjuk ilyen 90-es évek, és ilyesmi, szóval akkor még nem voltam annyira rákattamva ezekre, meg nem, tehát azért tudom a mértéket. Egyébként például nálunk ugye, amikor ilyen családi ebédek vannak, az anyukám semmilyen fűszert nem szeret, tehát sem, még a bazsalikomot sem, az ilyen egzotikus fűszerektől meg ki lehet tényleg, szóval egyszerűen nem is bírja. A gyerekek, testvéremnél vannak kisgyerekek, ott ugye amiatt nem lehet erős fűszereket, meg csilit, meg ilyesmit, tehát hogy ott gyakorlatilag ilyen teljes natúr ízesítés, amikor én egy kis tabaszkot belerakhatok magamnak, ha szeretne.
És ha a terített asztalra gondolsz, akkor mire asszociálsz?
Több különböző terített asztalra asszociálok. Az egyik ez a falusi terített asztal, és az nagyon jó, mert ott ugye a házat megtartottuk, ott egy gyönyörű veranda van, onnan nagyon sokat szoktam posztolni egyébként, mert egy ilyen nagyon szép osztott, ilyen sok pici ablakos osztott veranda, hihetetlen fényviszonyokkal, tehát ott egyszerűen így délután 5-6 magasságában olyan fények vannak, hogy itt ott nem győzöm fotózni, tényleg gyönyörű. És mindig ott a verandán, ott van egy ilyen nagy asztal, és akkor mindig ott volt az összes családi ebéd, és az annyira jó, hogy most is, amikor ott vagyunk mondjuk a családdal, vagy anyukámékkal, akkor ott ugyanúgy megterítünk, pont ugyanazokkal az edényekkel terítünk, és ez nagyon érdekes, hogy egyébként nem vagyok egy ilyen nagyon tárgymániás, vagy nem kötődöm különösebben tárgyakhoz, de nagyon érdekes, hogy falun ennek teljesen más a jelentőség, tárgyaknak teljesen más a jelentősége, mint városban, mert itt úgy, tudod, itt ilyen kis füzetecskéket, meg receptecskéket, meg mit tudom én, kerámia, nem tudom, hogy minden jön, megy, és van belőle nagyon sok. És falun egy csomó olyan tárgy, ami egyébként így tényleg így az enyészetben elveszne, az ott úgy megmarad, és ott falun tényleg ezek a tárgyak őrzik mondjuk a több száz éves örökséget. Tehát, hogy az tényleg a déd nagymamámnak a Juliska feliratú köténye volt, meg azok a tárgyak, amik ott előkerülnek, azok arról pontosan lehet tudni nagyon sok száz évre visszamenőleg, hogy kié volt, milyen alkalomra kapta, nem tudom, hozományként, esküvőként. Szóval nagyon-nagyon más a tárgyaknak ott a súlya meg a jelentősége, mint városban.
Találtál olyan tárgyat, amiről nem tudtad, hogy micsoda?
Nem, mert ott nagyon biztos voltak ilyen régi, nem tudom, mindenféle ilyen háztartási eszközök, de pont azért, miután ezeknek nagyon hosszas, ilyen folytonossága van, ezért mindegyikről tudjuk igazából, hogy mire használták.
És ők milyen étkészletet használtak? Színes volt, vagy fehér?
Olyan étkészletet, mint akkor mindenki. Tehát, hogy az nagyon vicces, hogy ahányszor kirakom ezeket a kumadarasi fotókat, és akkor mindig millió komment érkezik, hogy úristen, hogy ugyanez, pont ugyanezt használta a nagymamám, hát nyilván egyébként azért, mert akkor ugye ezek az étkészletek voltak. Tehát van az a pici virágos, akkor van a nagy rózsás, akkor van a kakasos terítő, annál mindig felhördül mindenki, hogy ott teljesen ilyen nagymama, tehát hogy igazából ugyanazokat használták, amiket szerintem akkor lehetett kapni, meg amiket mindenki falun.
Több mint 1000 szakácskönyved van. Van közöttük mondjuk családi szakácskönyv, tehát amit mondjuk a nagymamád vagy a déd nagymamád írt?
Van egy olyan, amit a pesti nagymamámtól kaptam, az egy, szerintem az másnak is meg lehet talán, a Bánfi Hunyadi Erzsébet szakácskönyve, az egyébként ilyen 20. század eleje, tehát nem ilyen nagyon régi, de az egy nagyon jó szakácskönyv, tehát az egy ilyen alap, kvázi Horváth Ilona-szerű, és nagyon jó benne a háztartás vezető rész, ugye ezekben a régi könyvekben az nagyon klassz, hogy ugye le van, nem tudom, táblázatokba, ugye beírja, hogy akkor melyik héten mi történt, akkor milyen háztartási munkákat csináltak, mit takarítottak be, befőzés, akkor ilyen menüjavaslatok, hogy akkor hétfőket, szerda, tehát hogy azért nagyon komoly rendszer volt, hogy ezeket a komoly háztartásokat vitték, ott mindennek volt szabálya, hogy ezek nagyon jók ezek a részek, és azt újra is köttettem, tehát hogy azt a nagymamámtól így elcsentem igazából, és az már nagyon ilyen tényleg sárga lapok vannak benne, meg minden, ezt könyvkötővel beköttettem. És a másik, a kumadarasi vonalon, ott rengeteg ilyen kockás papíros recept jegyzet van, amiben tudod, bele van írva, hogy nagyon finom, meg ezt mit tudom én, milyen alkalmakra, érzés szerint, ugye mindenkinek szintén a családban sokszor előfordul, illetve pont most nemrég ott Kumadarason egy ilyen falufesztivált szerveztünk, vagy én csak ott ösztönöztem őket, hogy szervezzenek, de szóval lett egy ilyen falufesztivál, és ott pedig megkértük a falut, hogy nekem hozzanak ilyen régi családi recepteket, és hogy kifejezetten azt kértük, hogy tényleg nem akarunk semmi ilyen internetes, meg ilyen mostani, hanem csak olyat hozzanak, amihez valakinek személyes emléke, vagy családi kötődése van. És hát őszintén szólva, az nagyon-nagyon felemelő, meg megható volt, amikor megérkeztem erre a fesztiválra, berendeztek nekem egy ilyen kis sarkot, és akkor ott egymás után tényleg így jöttek az idős nénik, asszonyok, fiatalabb lányok, meg minden, és hozták, és akkor van, aki ilyen zárt borítékban hozta, akkor van, aki gyönyörű ezekkel szép régi gyöngybetűkkel, kimásolta mondjuk a saját családi szakácskönyvéből, akkor van, aki ezt a régi sárga kockást tényleg mondjuk a nagymamája receptjét hozta, van, akinek szép zárt boríték, maga oda van írva, hogy akkor mit, özvegy XY-né hagyatékából született, 1906 Kumadaras, meghalt 1986 Kumadaras. Szóval, hogy azért mondom, hogy ott a falun tényleg ezek a receptek is, meg írott dolgok is egész más, szóval, hogy folytonosságot visznek, meg így viszik tovább a családokat.
És mi volt a legizgalmasabb recept, ha már feldolgoztad egyáltalán ezt a
gyűjteményt? Még rendesen nem volt időm, egy jó nagy stószal kaptam, főleg ilyen süti recepteket egyébként, azt nem tudom, hogy azért, mert úgy hirdették-e meg, vagy mindenkinek ezek voltak leírva. Egyébként az is eszembe jutott, hogy valószínűleg mondjuk a nem tudom, ilyen leveseket, meg az ilyen húsos ételeket egyszerűen nem írták le, hanem ugye sütiket. Hogy főleg süti recepteket, de hogy úgy belelapoztam, például ami rögtön így megfogta a figyelmemet, azt ki is akarom próbálni, találtam egy ilyen krumpli kolbász receptet, ami gyakorlatilag egy ilyen, ha jól olvastam, meg jól képzeltem el, egy ilyen piros paprikás, tört hagymás krumpli, ami utána be van formázva, és valahogy alufóliába betekerve, és akkor úgy van utána megsütve. Tehát mondjuk az például olyan, ami akár egy ilyen, kicsit maibb, mondjuk akár egy ilyen vegán irányzatba tök jól beillesztett, és nem ezért érdekelt egyébként, hanem azért is, mert például ott falun az egy külön hát kihívás, hogy ott például mondjuk így húsmentesen vagy kevesebb hússal mit lehet egyáltalán kezdeni ott az Alföldön, hát ott a húsról szól minden, meg ott a nem tudom, a kolbász, mindenki istene, tehát hogy ott nagyon nehéz például egy kicsit így elmozdítani az ízlést a kevesebb hús felé.
És volt, hogy te főztél a kumadarasiaknak?
Hát olyan még, ami ilyen rendes, hogy ilyen nagy család, nagyon sokszor adok kóstolót, nagyon jóban vagyunk a szomszédokkal, ők is adnak, mi is csereberélünk, tehát sütünk, tehát kicsiben megy a csereberélés, úgyhogy már sokszor kóstolták. Egyszer egy forgatásra volt egy olyan kérés, hogy, vagyis én magamnak találtam ki, azt jobban mondva, hogy falun vegán lakoma, tehát hogy kumadaras, mit kezd az ember azzal, hogyha a falun mondjuk egy ilyen vegán lakomát, és akkor ott a végén, a forgatás végére meghívtuk a szomszédokat, hogy akkor ők rendesen szépen megterítettünk ott a verandán, hogy akkor mit szólnak hozzá. És például nekem ebben az tényleg nagyon érdekel, én nem vagyok sem vegán, sem vega, viszonylag kevés húst teszem, és nagyon érdekel, hogy egyébként ezekben az irányzatokban, hát hogyan lehet valahogy így normálisan, életszerűen közelíteni. És ezen belül kifejezetten érdekel az, hogy például mondjuk egy vidéki közegben, vagy falun, hogyan lehet például egy vegán lakomát mondjuk úgy kialakítani, hogy annak legyen valami köze a hely szelleméhez, meg mondjuk a kulináris örökségünkhöz. Mert mondjuk a vegán irányzatban imádom a humuszt, imádom a köriket, tehát életem végéig ezekkel simán ellennék, de mondjuk egy ilyen falusi környezetben, ott a kunmadarasi verandán totál testidegennek érzem, hogy mondjuk egy kókusztejet használjak, vagy egy szójaszószt, és hogy egyszerűen nem, szóval tudod, nem is passzolod, hogy egy humusz, vagy nem tudom, teljesen testidegen, és hogy ez nagyon érdekel, hogy akkor lehet-e úgy mondjuk ott például egy ilyen a falusiaktól totál távol álló vegán műfajban valami olyat csinálni, ami egy kicsit úgy közelebb van a hely szelleméhez. És lehetett egyébként, mert ez nyilván saját magamnak találtam ki ezzel feladatot, hogy nagyon szeretem az ilyen kihívásokat, hogy akkor mit lehet. És abszolút lehet. Abszolút lehetett. Hát készítettem mondjuk vegán töltött káposztát, akkor humuszt úgy készítettem, hogy fehér babból és napraforgó magból csináltam meg a tahinit, és ilyen füstölt paprikával, füstölt paprika olajjal készítettem, akkor ilyen gyökérzöldségek zöldjéből készítettem pesztót, parmezán nélkül nyilván, most már nem tudom, már nem emlékszem, mik voltak, de hogy abszolút értelmezhető volt, sokféle volt, színes volt, jól nézett ki, nagyon ízlett egyébként a szomszédoknak is. Persze mondták, hogy hát azért
a húsos
változat az igazi, de hogy nem mondták azt rá mondjuk, hogy ez ehetetlen, hanem tetszett nekik, meg úgy változatosnak gondolták.
De találkoztál vegával, kummadarason?
Vegával? Aha. Nem. Dehogy is, nem. Nem.
Nem. Miért ne lehetne?
Okay. Nem. Nem. Nem, bár az is igaz, mondjuk, hogy azért akikkel úgy jobban vagyunk, azok inkább az idősebb generáció, tehát fiatalok ugye eleve kevesebben vannak, de akik vannak, ők sem. Hát nagyon messze vannak
Nem. Te is azon a környéken, ott a Hortobágyon, a gasztroforradalom eljutott, vagy még nagyon messze van tőle?
Hát elég messze van tőle, de azért már valami minimális mozgolódás mondjuk úgy érzékelhető. Nem csak a gasztronómia, hanem igazából az egész vidék teljesen sokkal lassabb, nagyon-nagyon sokkal van azért szerintem, akár mondjuk én nyugat-magyarországi vagy budapesti viszonylatokhoz képest. De mondjuk az ilyen felkapottabb, turisztikailag felkapott részeken, tehát mondjuk a Tiszató környékén azért ott van határozottan van mozgolódás. Ami nagyon érdekes, azt most, hogy sokat jártam, onnan sok mindenkivel beszéltem, kicsit úgy jobban közelebb kerültem ehhez az egész falusi lélektanhoz, meg hogy ott valójában ténylegesen hogy zajlik egy csomó minden. Tehát mondjuk, hogy kicsit közelebb kerültem, nem látom még, attól nagyon messze vagyok, hogy átlássam, de hogy picit úgy közelebb kerültem hozzá. És például az nagyon érdekes, hogy azokon a területen, nem is feltétlenül csak pénzfüggő, nyilván pénzfüggő is, most itt nem akarok politikába belemenni, de nyilván az is attól is függ persze, hogy milyen, nem tudom, pályázatokhoz jutnak, stb. De, akkor zárójában, tényleg nem akarok a politikába, de például az nagyon érdekes, hogy mondjuk például egy önkormány, mondjuk milyen polgár, milyen beállítottságú, nem politikailag, hanem milyen hátterű polgármester van. Tehát például nagyon érdekes, hogy ott az egész Jász-Nagykun-Szolnok megyében nagyon sok női polgármester van. Az nekem eddig nem is tűnt fel, csak most, mikor a választásoknál, ugye ott érdekelt azért most már, hogy akkor ott milyen eredmények születtek, meg akiket úgy ismerek ott a falvakban, hogy belenéztem, és akkor úgy feltűnt, hogy ott milyen sok női név, és akkor direkt megszámoltam, azt hiszem 73 település van, és 23 női polgármester van, ami tök magas arány igazából. És hogy nagyon érdekes, hogy ahol női polgármesterek vannak, ott úgy látom, hogy na most ez nyilván ez egy általánosítás, de hogy ez a megfigyelésem, hogy ahol női polgármesterek vannak, ott azért olyan, hogy mondjam, szóval, hogy ott olyan rendezett a falu, meg azért olyan békés együttélésre törekednek, próbálják megfogalmazni, kitalálni, hogy akkor mi lehet egy pici falunak is a jövőképe. Sok helyen például szociológus vagy szociális hátterű, mondjuk a polgármester nem közgazdasági vagy nem üzleti hátterű, tök más, az is nagyon érdekes, hogy mondjuk ezekkel a, nem tudom, közmunkaprogram, amik vannak vidéken, hogy akkor mit kezd vele, tehát hogy mondjuk mit csinál. Tehát, hogy mondjuk asszonyokkal csináltat egy tésztaüzemet, és abból építkezik, vagy
van valami. Ilyen?
Van ilyen, aha, most pont Tiszaörsön Ilyet néztem meg közelről, szóval, hogy na most nagyon elkalandoztam, hova is, honnan is indultunk, hogy a polgármester, a női polgármesterek, hogy keveredtem a női polgármesterek?
Azt kérdeztem, hogy a Hortobá egy a gasztroforradalom.
Igen, szóval, hogy most ott közelebb kerülök a lélektanhoz, és hogy egyrészt ugye nyilván az, hogy mondjuk a önkormányzat polgármester körülbelül így akar-e egyáltalán valamit csinálni, van-e jövőképe, tényleg a falu érdekeit képviselő, mondjuk az nagyon, azért nagyon nagyon jelentősen befolyásolja, hogy ott mi történik, akár ilyen turisztikai vagy gasztroturisztikai szemszögből, és hogy ami nagyon érdekes megfigyelésem, hogy azok a falvak vagy települések, ahova sok betelepülő vagy visszatelepülő van, akár Budapestről, akár máshonnan, akár azért, mert családi kötődése van, vagy ott valamit már úgy érzi, hogy ott például a Tiszató környékén azért ott már lehet érezni, hogy ott úgy valami elkezdődött, és hogy ebből előbb-utóbb azért néhány éven belül valami komolyabb boom is lesz. Tehát ahol sok ilyen típusú betelepülő van, vagy városi, ott ők maguknak ki akarják találni, hogy hogyan legyen jó élet. Tehát, hogy ki akarják találni maguknak a falut, ki akarják találni maguknak, hogy akkor rendezvények legyenek, kulturális élet legyen, milyen fesztivál legyen, mi legyen a falu, nem tudom, ikonikus étele. Szóval, hogy ő foglalkozik, sokkal inkább foglalkozik azzal, hogy akkor hogyan teremtsen saját magának egy jó minőségű életet, mint maguk a helyiek.
Szuper. A közgazdász végzettségedet tudod-e a gasztronómiában kamatoztatni?
Nem, ezt nagyon közgazdász végzettséget semmiben nem tudom, nem nagyon tud. Nem.
Tehát akkor ez nem. Egy kidobott idő volt, amit te az oktatásra fordítottál?
Nem, egyáltalán nem, természetesen nem, de hát mondjuk azért nem ez a nem is tudom, legerősebb készségem, de hát nyilván egy csomó mindent azért szemléletmódokat, azért, hogy hogyan gondolkozom, nem tudom, ilyen kicsit hosszabb távú stratégiai dolgok, szervezési készség, nyilván egy csomó mindent be tudtam hozni olyat a gasztronómiába, ami sokat segít. De hát mondjuk például most egy ilyen 300 fős rendezvényre végül is nagyon jól ki tudom kalkulálni azt, hogy akkor hány liter kókuszt el kell, mert meg hány kiló csirke. Az sem egy utolsó készség egyébként.
Aha. Mondod, hogy tudsz előre tervezni. Mennyire előre látod a munkáidat?
Hát általában ilyen 2 évre előre azért úgy nagyjából tudom, hogy mit szeretnék csinálni, és akkor afelé indulok el, aztán nyilván menet közben nagyon sok minden még szokott alakulni, meg vannak olyan lehetőségek, amik közben érkeznek, de azért körülbelül ilyen két éves etapokban nagyjából tudom, hogy merre felé megyek.
Most hol vagy az úton? Most mi a 2 éves projekt?
Hát most belecsúsztam ebbe a vidéki romantikába. Nem, ez most tényleg nagyon érdekel, meg sok időt töltök itt, de azt mindig el szeretném mondani, hogy egyáltalán nem szeretnék Borbás Marcsi lenni, mert azért ebben a műfajban szerintem ő nagyon-nagyon komoly munkát végez, és nekem nagyon tetszik is az, amit ő csinál. Tehát, hogy egyáltalán nem az ő nyomdokaiba szeretnék lépni. Mert nagyon érdekel maga a hagyomány is, tehát az is érdekel, hogy felkutassam ezeket, meg idősökkel beszéljek, meg utána nézzek, hogy akkor mi volt annak átere, de ennél engem sokkal jobban érdekel, meg inspirál az, hogy akkor például ezeket a recepteket hogyan lehet a mai 2019-2021-es saját életünkbe, meg hétköznapjainkba úgy behozni, hogy az értelmezhető legyen a 21. században. Tehát, hogy én kvázi egyel előrébb szeretnék lépni, és inkább a jövőbeli része érdekel. Szóval nagyon érdekel. Meg nagyon érdekel ez az egész vidéki közeg, tehát nem akarok leköltözni, tehát hogy az attól még nagyon messze vagyok, hanem hogy nagyon érdekel ennek az egésznek a lélektana a falunak is, meg a vidéknek, szóval hogy ezzel lesz valami, még nem tudom pontosan, hogy majd ezzel mi lesz, de hogy ez így nagyon forrong bennem, és biztos, hogy ez irányba valamit majd ki fogok találni.
És megon,
de polgármester nem szeretnék lenni. Kumadarason sem.
Sem? Oké. Ez nem jutott eszembe, de nem lesz felvetés egyébként. Hogy, és meggondolsz, tehát már abban a fázisban vagy, mikor átgondolod, hogy hogyan lehet ezt modernizálni? Tehát ezeket az ételekkel?
Igen. Tehát, hogy például
tehát mit lehet átfordítani például?
Hát például ezen a, akár ez a gömböcleves, vagy ez a pötyőkés sült cékla, vagy mit tudom én most ott egyébként leginkább alapanyagok felől szeretem megközelíteni, mert ugye van egy csomó ilyen régi klasszikus, tehát például ott a megyében mondjuk vannak olyan ételek, amik tényleg olyan szent tehenek, amikhez nem lehet egyszerűen hozzányúlni, meg nem is akarok én sem hozzányúlni, mert mondjuk egy karcagi birkapörkölt az egy olyan dolog, amihez nem nyúl hozzá az ember, tudod, az van, ott tényleg nincsen birkapörkölt nélkül sem esküvő, sem ünnep, sem semmi, tehát hogy ezekhez a nagy klasszikusokhoz, amik több száz éve hagyományosak, amikhez iszonyú erős érzelmi kötődése van az embereknek, azokhoz nem akarok hozzányúlni. A Ferdinándhoz sem akarok hozzányúlni, a Ferdinánd ez Kunmadarason meg Karcagon egy ilyen keltésztás, tekercs, vajas, cukros kalácsszerű, mondjuk tekercs. Tehát, hogy ezekhez a dolgokat nem akarom újra gondolni, meg nem akarok hozzányúlni, viszont egy csomó olyan alapanyag van a környéken, akár azért, mert tényleg egy csomó településen vannak olyan helyi termelők, akik csinálnak valami érdekeset, akár azért, mert a környéken ezek teremnek. Szóval, hogy ezek inkább akár például azért falun ugye nagyon jó minőségű zöldségek, gyümölcsök, ott vannak erdők, mezők, ugye ezek egy csomó vadnövény, csomó gyógynövény, amivel semmi az égvilágon nem történik, pedig egyébként ugye egyre inkább megyünk afelé a nemzetközi gasztronómiában is, meg az éttermi gasztronómiában is, hogy például ezeket a mondjuk természeti kincseket egy kicsit jobban beépítsük a saját hétköznapjainkba. Tehát mondjuk ott a mezőn kimegy az ember, nem tudom, a hortobágyon, és amit mi gaznak nézünk, vagy egyáltalán fel nem merül, hogy azt mondjuk a konyhában használd, arra egy menő séf, mondjuk, aki ért ezekhez a növényekhez, kimegy, és akkor hát megbolondul, hogy ott a úristen ez az, úristen, ezt tudod, hogy ehető-e? Tehát, hogy ott a fél növényzet egyébként ehető, és biztos, hogy ezekben is van nagyon sok fantázia.
És erről eszembe jutott, hogy kikeresem pontosan, hogy te tudtad, ez nem Kunmadaras, nem Budapest, de te tudtad azt, hogy a Népligetbe lehet szecsuáni borsot
szedni? Hát ezt már Fűszeres Esztertől én is tudom, igen. Nem tudtam, őrület, igen.
És vannak ilyen fűszerek, vagy ilyen kevéssé felfedezett helyek Pesten, ahol ilyen érdekességeket
Pesten
lehet.
Pesten még nem merültem el az Újlipótvároson kívül, ugye, mert Újlipótvárosban legalábbis ott még nem találtam ilyen szecsuáni bors ültetvényeket, vagy valaki tud ilyenekről.
Tudod, hol van? Itt a Margit szigeten van.
Szecsuáni bors
ültetvény? Nem ültetvény, hanem egy fa.
Mert hogy azt mondja, hát ha valaki nem lehet, én is a Fűszeres Eszternél láttam Facebookon, hogy kitette, hogy ugye ott laknak a környéken, és a Népligetbe jár kutyát sétáltatni, és hogy egyszer csak arra lett figyelmes, hogy rengeteg kínai így reggelente ott ilyen szatyrokkal a Népligetben valami fákhoz mennek, és szedegetnek valamit, és gondolom megkérdezte, és hogy szecsuáni bors termés terem a Népligetben, ami őrület, igen.
És biztos, még van is, hogy azt mondja, hogy még lehet menni szedni.
Igen.
Egy biztos, ilyen piros kis bogyó. Aha.
Szóval hát biztos vagyok benne, hogy a Margit-sziget is tele, mondjuk mit tart, csak hogy egy alapból mondjuk a pitypang, ugye annak is ugye a zöldje, amikor frissen, mondjuk tavasszal ugye ezek a zsenge pitypang levelek, az abszolút ehető. Uh-huh.
Tudom, hogy a Lehel piacra jársz vásárolni, és mikor én Újlipótvárosba költöztem, akkor a Zsófi megmutatta a piacon, hogy kihez kell járni. Zöldségért, húsért, hol ne vegyek, magokat, hol vegyek, nem tudom, sajtot. Neked ez mennyi? Hány év meló volt, még ezt megtapasztaltad?
2008-ban költöztem ugye haza Brüsszelben, azóta ott lakom, azóta piacozom, úgyhogy mondjuk azért sok-sok év, de ott is egyébként az elmúlt években azért sok változás van, tehát ott is azért úgy mozog, és az például nagyon jó, ugye a Csaba 32 színek kertjéhez járunk mind a ketten, nagyon jó termelő, nagyon jó zöldségekkel, és hogy az például nagyon érdekes volt így végigkövetni, hogy a többi árustól, hogy ugye látják, hogy akkor Csaba 32 évek óta ott egyre nagyobb a sor, és egyre többen morognak ott, hogy akkor menjünk már arrébb, mert eltakarjuk ugye a szomszédos pultokat, és akkor látják, hogy ezeket az érdekes paradicsomokat, színes zöldségeket, és hogy hát erre van kereslet, meg hogy jönnek, és kígyózó során, és ugye nézd meg, hogy évről évre egyre több olyan árus van, aki hoz színes paradicsomot, elkezd ilyen érdekes paradicsomokat termelni, ugye magukat ugyanúgy be tudják szerezni, mint más. termelő, és hogy szép lassan, de hogy abszolút van ebben is fejlődés szerintem. A húsos az mondjuk egy kicsit nehezebb téma, ott nagyon jobban kell lenni, hogy az ember tényleg olyan minőségűt kapjon.
És aha.
És Janival.
És van olyan, hogy azt mondja a hentes, hogy Zsófikám, azt ne vedd meg, hanem vegyél inkább borjút, mert
persze,
most ezt félre raktam neked.
Persze, igen? Hogy hát az sokszor van, hogyha ilyen, hogy azt mondja, hogy most nem. Aha. Igen, igen.
Étteremben is van ilyen, hogy a pincér azt mondja, hogy azt te nem szeretnéd enni?
Igen.
És ezt el is várod tőlük?
Hát én nagyon sok séf is, vagy barátom van, nagyon sokszor úgy megyek étterembe, hogy akkor kíváncsi vagyok, hogy ők most hol tartanak, mit csinálnak, tehát hogy nyilván személyes baráti, vagy félbaráti viszonyban vagyok velük, és akkor igen, ők meg szeretnék mutatni, hogy akkor most éppen mind dolgoznak, úgyhogy ha meg csak olyan is van, hogy simán csak úgy random mondjuk beülök, nem csak így járok azért étterem, beülök, és hogyha én mindig nagyon bízom egyébként például a pincérekben, napi ajánlatban, táblás ajánlatban, tehát azért azt lehet tudni, hogy biztos, hogy mindig az a legfrissebb, meg az a legjobb, és egyébként a pincér is meg szokta mondani, szóval nem nagyon szoktak azért úgy átverni, hogy akkor most nem tudom, rád akarja sózni a maradék valamit, hanem azért tényleg úgy meg szokták mondani.
És csak a Lehel piacra jársz?
Oda csak azért járok, mert hogy ahhoz lakom közel, tehát hogy az praktikussági szempontból az már egy ilyen rituálé, ugye szombat reggeli piacozás, ez egy rituálé, plusz tényleg ott veszem meg azokat, amiket így a hét folyamán utána feldolgozom, de egyébként nagyon szeretem a többi piacot is, csak oda nem jutok el, tehát nagyon szeretem a Pancs gasztroplacot, az ugye vasárnap reggelenként van az élesztőházban, csak hát mondjuk kétszer fel kell, én nagyon korán azért az piac miatt azért az picit túlzás, úgyhogy oda csak úgy egyszer-egyszer szoktam kijárni, akkor a Fény utcai piacon is van egyébként kettő olyan árus, aki miatt át szoktam néha menni, nyáron főleg, amikor ezek a jó zöldségeik vannak, de oda is nagyon korán kell menni. Szóval, hogy nagyon szeretem az összes többi piacot, meg vidéken is mindig megnézem a helyi piacot, tehát hogy a piac az nekem nagyon fontos.
És a receptírásnál alapvetően mi inspirál? Az hozzávaló, egy-egy alapanyag története, vagy emberek története?
Bármi igazából. Nyilván mondjuk a legtöbb esetben az alapanyag, tehát pont a piacozásnak köszönhetően igazából tudod, ott itt sodor az évszak, tehát hogy ott mindig, ami hétről hétre, még ilyenkor ősszel is hétről hétre valami újdonság megjelenik, hát nyáron meg pláne. Tehát hogy ilyenkor nyilván az elsődleges, de hát nagyon sokszor az utazások, tehát mindig van aktuális kattanás, mindig van aktuális valami nemzetiségi konyha, ami nagyon, most éppen koreai hullámon vagyok, tehát az most teljesen rá, voltam Szöulban tavasszal, és nagyon teljesen beleszerettem a koreai konyhába, úgyhogy most ugye csapból is koreai receptek, meg koreai konyha folyik, de bármi, tehát egy könyv, film, nem tudom, tényleg egy gasztrofilmben, hogyha például azt simán nézze, meg tud ihletni, akkor utána nézek, hogy akkor mi az az étel, amiről szól, akkor azt tudod tovább visz valami teljesen más sztoriba, és akkor nem tudom, két óra kutatás után már mit tudom én, hol jársz, hogy a világon, szóval bármi, meg hát nagyon sok ilyen kulturális gasztroprojektben voltam benne, ahol már nem tudom, főztem már illatra, fotóra, zenére, ruhára, kocsira, amit tudom én, nagyon sok mindenre, úgyhogy persze, de igazából bármi feladat mindig nagyon megihlet, tehát hogyha valamihez ki kell találni, bármi, az nagyon szeretem, hogyha úgy meg kell próbálni mondjuk egy ételben kifejezni bármi mást.
És a kocsi az hogy inspirál? Tehát, hogy kocsira mit lehet főzni? Oké, mozit értem, képet értem, de a kocsit az kocsira
nem mondta, hogy a színek végül is, a színek, aha, színek, ott egyszer egy ilyen zöld kocsira, nem tudom, már nem tudom, mi volt, pont egy forgatáshoz kellett kitalálni, és akkor ott a színe egy ilyen zöld-fehér kocsi volt, és akkor ahhoz alkottam valami desszertet.
És illatra, tehát a parfümre?
Illatra főztem már komolyan, abszolút. Hát az teljesen működik, tehát hogy ott az illatoknál ugye nagyon sok alapanyagot, gyógynövényt, mindenfélét használ, fűszereket használ a parfümipar, tehát hogy ott az konkrétan be is azonosítható, ott hangulatokat is meg tudsz fogalmazni, amiket esetleg vissza akarsz adni, akár hogy a nehézsége, teste a parfümnek, édessége, nem tudom én, ásványossága, tehát ahhoz szerintem az nagyon jó, parfümökre nagyon jó főzni.
Tehát az olyan, mint a bor?
Olyan, mint a bor, igen.
Csak nem kóstolod, hanem szagolod, igen. Oké, főztél bevándorlókkal, volt egy projekted, ahol cigányasszonyokkal főztél együtt, volt egy másik, amikor a Bike Mafiával. Ezek a projektek mennyiben változtatták meg a főzési szokásaidat?
Hát, hogy a főzési szokásaimit mondjuk nem is változtatták meg, de ezek a, mindig ezek a legnagyobb élmények igazából. Tehát eleve semmilyen karitatív programra nem tudok nemet mondani. Tehát tényleg az azonnal gyakorlatilag kérdés nélkül szinte mindent bevállalok, de nyilván azért muszáj egy kicsit válogatni, mert nem, sajnos véges az ember kapacitása, és hát a bevándorlós projekt az ugye 2011-ben volt, a Menedékegyesülettel közös egy ilyen EU finanszírozású projekt keretében, ugye 15 itt élő családdal interjúztam meg, főztem, ugye tegyük hozzá 2011-ben még teljesen máshol vagyunk, ugye az egész menekült szónak is teljesen más a töltete, vagy teljesen mást jelent. És hogy ezek annyira sokat adnak mindig igazából, az összes, amiket itt felsoroltál, azok mindig olyan projektek, amivel remélem, hogy én is tudok egy kicsit, nem is tudom, akár értéket teremteni vagy adni, de igazából ezek nekem adják a legtöbbet, tehát hogy ezek nagyon feltöltenek mindig.
De tanultál például effektív recepteket tőlük, amiket persze mondjuk használsz később?
Persze, hát a bevándorlós projektben ott nagyon, nagyon jó receptek vannak a könyvben, egyébként azt most fordítják angolra, úgyhogy meg fog jelenni, igen, angolul is. És abban számtalan olyan recept van, amit utána a saját konyhai repertoáromba is beépítettem, úgyhogy nagyon sok receptet tanultam.
Mondasz ilyeneket?
Igen, végig gondolom, hogy abban mik vannak. Vatok a perui, például ott a perui hölgyel, akivel főztem, ő tanított meg szevicsét készíteni, ugye ez egy ilyen marinált citrusos nyers hal tulajdonképpen, isteni finom, és akkor ott az arányokat, sok citrom, fokhagyma, hagyma, azt például abszolút tőle tanultam. Akkor tőle tanultam két másik nagyon jó receptet is, egy ilyen krumplipürés hideg előételt, akkor a jemeni beszélgető partneremtől egy elképesztő kenyérreceptet kaptam, ami ilyen lepénykenyérszerű, a jemeni konyhában fantasztikusok ezek a különböző lepénykenyerek, kenyerek, és egy gyönyörű, nagyon-nagyon macerás, tehát iszonyú időigényes, meg munkaigényes kenyér, ami, ha jól emlékszem, 7 lapból áll, és akkor ezt a keltésztát vékonyra, teljesen vékonyra ki kell nyújtani, és 7 különböző réteg sül össze, és ilyen tortaszerű, amikor felszeleted, akkor ez a 7 réteg így kicsit szétnyílik, egyszerűen gyönyörűen néz ki. Tehát például tőle azt a receptet kaptam, meg hát sorolhatnám, tehát abban tényleg nagyon sok olyan recept van, amit sokszor készítek. Akkor, amikor a cigányasszonyokkal főztünk, az is úgy emlékszem, hogy 5 és különböző típusú családdal az ország különböző részein, tehát ott főztünk olyan asszonnyal, aki ilyen barlang lakásban nevelkedett, vagy nőtt föl Szomolya közelében, akkor voltunk Pécs, aztán nagyon sokszínű, ott is sokféle volt. És hát például a cigány konyhából is például a lecsós galuskát, ami nekik az egyik ilyen fontos, ikonikus ételük, azt annyira megszerettem, hogy azt rengetegszer készítem én is.
Szuper. 13 évet éltél külföldön, és gyerekként hosszú évekig éltetek Prágában. Milyen gyerekkori cseh ízekre emlékszel?
Hát ott azért a cseh konyha, de egyébként vannak jó. Na most ezzel elárultam, amit próbáltam így hirtelen. Hát ugye gyerekkoromban voltam, tehát hogy 7 éves korom, általános iskolás koromban voltam, úgyhogy őszintén szólva tényleg, hogyha most így minden, nem, hogyha most nem a PC választ szeretnéd, vagy nem a diplomata választ szeretnéd hallani, akkor ugye ez az általános iskolai menzakaja, és az rémes volt őszintén szólva, tehát ott knédlivel, és akkor valamilyen szósz mellé, hogy ezek a vadasszerű, meg paradicsom, meg mit tudom én, tehát hogy azért hogy mondjam nekem, azért azokról az évekről nem az jut eszembe, hogy úristen, ez a cseh konyha, az valami fenomenális. Most már másképp látom, tehát voltam ott utána sokszor később is, és például a levesek azok nagyon jók, tehát azért a cseh levesek között, ugyanúgy a lengyel konyhában is eszmenetlen jó ilyen tartalmasabb levesek vannak, akkor a csehek is nagyon jó ilyen édes, ilyen aranygaluska-szerű dolgok, meg gombóc, epres gombóc, ilyen-olyan gombócok, tehát hogy ott is lehet mazsolázgatni, meg azért most már így a gasztronómia, az éttermi szcéna is ott is úgy pezseg, egyébként még bőven mögöttünk vannak, tehát hogy nagyon sokkal, több évvel járnak mögöttünk, de azért alakul a dolgok, de tényleg, tehát mondjuk, hogyha így vissza behunyom a szemem, akkor azért inkább ez az általános iskolai knédlivel jut eszembe.
többször elmondtad, hogy New Yorkba jársz gasztrotrendeket tanulmányozni. Legutóbb mit tapasztaltál? Hol
tavaly voltam utoljára, és egyébként tényleg azért járok oda, nem csak egyrészt azért, mert ugye ott a világ minden étterme van, tehát hogyha nem akarsz egy világ körüli, vagy nem tud az ember egy világ, sajnos ugye rendszeresen világ körüli útra menni, akkor ott tényleg felszállsz a metróra, és ott a világnak tényleg az összes konyháját meg lehet kóstolni, tehát már csak ilyen tanulmányi céllal is. Hát igazából ott is ugye ez a vissza, szóval, hogy megyünk vissza az egyszerűség felé, a gyökerek felé, nyilván ott is így a zöldségek felé, tehát az elég egyértelmű mondjuk az egész világon, meg ott is, hogy így a zöldségek felé megyünk, tehát az egészségesebb, zöldségközpontúbb ételek felé, és az egyszerűség felé, tehát hogy az nagyon érdekes látni, egyébként New Yorkban is, tehát egy csomó olyan hely van, ami így kifejezetten így az alapokhoz megy vissza, és az nem személyes tapasztalat alapján, de gasztróújságíró ismerős például elmesélt, hogy Párizsban most az a legújabb trend, hogy komoly tapasztalt, akár csillagos séfek, ilyen régi kockás terítős kifőzdéket nyitnak, vagy újítanak fel, és hogy tényleg a klasszikus dolgokat csinálnak, tehát hogy semmi újragondolás, semmi nem tudom, szuvidálás, meg mit tudom én, hanem tényleg azokat a klasszikus, hétköznapi, hagyományos ételeket készítik, és hogy ami per pillanat az óriási nagy forradalom, hogy olcsón.
Ó.
Igen. Igen, és hogy tényleg azt mondta, hogy az most egy abszolút trend, hogy akkor ezeket a kifőzdéket viszik, és hogy nagyon tudatosan viszik vissza az árakat is.
De érdekes. Ha utazol, akkor hogy választod ki, hogy milyen éttermeket próbálj ki ilyen random módon, hogy beesel az első étterembe, vagy olvasol?
Nem, hát olyan nincs, hogy ez random beesel. Nem, hát nagyon komoly kutató munka előzi meg. Nagyon, elég jó nemzetközi hálózatom van, tehát mindenhol van azért olyan séf, vagy újságíró, vagy szakácsnő ismerős. Koreában is, igen. Tehát mindenhol van olyan kör, akit meg lehet kérdezni, és akkor eleve, hogyha a helyi gasztró szakemberek ajánlanak, akkor mondjuk azért nagyon nem lehet mellé lőni. Plusz azért neten is utána nézek, ha meg persze azért olyan, életszerűen mondjuk azért olyan helyzet is előfordul, hogy akkor nem tudom, tudod, már nincs kedved este kimenni, és akkor valami úgy életszerűen azért sokszor van ilyen, akkor pedig igyekszem azokra a helyekre beülni, ahol a legtöbben vannak, és az lehet bármilyen lepukkant vagy kicsi dolog, de ahol sokan vannak, az nagy valószínűséggel jó.
Vagy turista hely.
Vagy turista hely, igen, aha. Az is előfordul.
És mit javasolsz azoknak, akiknek nincs ilyen kiterjedt gasztro kapcsolatrendszerük? Tehát, hogy ez egy felajánlás volt.
Egyébként egyrészt válaszolok is. Hát azért, hogyha az utána jár az ember, azért neten nagyon sok mindennek utána lehet nézni, tehát hogy tényleg sok dolgot el lehet lesni. Aztán nagyon sokszor például simán helyi háziasszonyokat egyébként simán meg lehet kérdezni, vagy piacon mondjuk taxisofőröket, tehát hogy a kvázi helyi lakosságot nyugodtan szerintem meg lehet kérdezni, vagy helyi mondjuk, hogy beülsz étterembe, akkor a helyi szakácsot, helyi pincért. Tehát azért szerintem ugye el lehet
boldogulni
igen.
És ha választasz egy ételt vagy ételsort egy külföldi bemutatóra, mert ugye csomó ilyen magyar rendezvényre hívnak el, akkor milyen szempontok alapján választasz, hogy közel legyen a gulyáshoz, vagy a pörkölthöz, amit ismerhetnek, vagy valami teljesen mást mutatsz meg, ami csábító lehet?
Nagyon sok mindentől függ az országtól, tehát hogy azért mindig megpróbálom valamennyire személyre, vagy országra szabni a mondani valót, tehát nyilván mondjuk mást mutatok egy közép-európai, vagy német-lengyel bemutatón vagy piacon, mint mondjuk Tájvánon, ahol voltam, ott ugye az angol nyelvű könyvemet lefordították mandarin nyelvet, tehát ott például konkrétan ugye jártam, szóval teljesen más, nyilván attól függően, hogy milyen kontextusba tudja egyáltalán helyezni, mondjuk az országot körülbelül úgy megpróbálom ugye beazonosítani, hogy kb. Hova tudják tenni. Tehát, hogy nagyon-nagyon függ az országtól, nagyon-nagyon függ a közönségtől, tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy ilyen gasztroújságírói, szakácsok, szakmabeli közönség, vagy tényleg mondjuk egy abszolút egy ilyen tömegrendezvény, mondjuk Tájvánon egy ilyen könyvfesztiválos főzés. Igyekszem valahogy azért mindig úgy olyat készíteni, amihez valamit tud kötni, tehát amihez lesz valami fajta érzelmi kötődése, vagy a saját konyhájából, leginkább mondjuk a saját konyhájából, tehát például a Tájvánon, aztán sokszor elmeséltem, hogy ugye csirkepörköltet készítettem, és galuskát mutattam be, ugye galuska szaggatóval meg minden. És akkor rögtön az első napon, az első bemutatónál elhangzott, megkóstolták a galuskát, mondták, hogy úristen, hát ez náluk is van, ilyen abszolút náluk is létezik, és Tájván délkeleti csücskében az egyik falunak pontosan ez az ikonikus tésztája, és az a neve, hogy macskafüle. És pont ugyanígy készült, tehát, hogy tojás, liszt, víz, ugyanígy valahogy, nem is galuska szaggatóval, vagy így készült. Na, innentől kezdve ugye tudtam mondani mindegyik bemutatón, hogy ez olyan, mint náluk a macskafüle. És azért szóval mindig, hogyha van egyfajta valami kötődés, akkor ugye jobban meg tud maradni benne, és ez az emlék. De hát ezeknél a főző bemutatóknál leginkább úgy szoktam felépíteni, hogy mondani való alapján. Tehát olyan ételt készít, először nem az ételt szoktam kitalálni, hanem először kitalálom, hogy mit szeretnék mondani. És a mondani valóhoz igazítom igazából az ételeket is. Tehát szintén megint nagyon nem mindegy, hogy milyen országban, milyen közönségnek beszélsz, mondjuk, hogy van egy ilyen egyórás főző bemutató, ott azért az elsődleges feladatom az, hogy én ott Magyarországot képviselem, és az a feladatom, hogy annak az adott közönségnek, most mindegy a létszám meg a kör, igazából felkeltsem az érdeklődését, és át tudjam adni azt, hogy Magyarországon, hogy jöjjön ide Magyarországra, itt mi minden történik, Budapesten gasztroforradalom van, a magyar konyha mennyivel többet tud egyébként kínálni, mint csak a híres, ikonikus gulyás, tehát, hogy igazából a célja az összes ilyen bemutatónak az, hogy a végére felkeltsem az érdeklődést Magyarország iránt.
És kaptál már olyan visszajelzést, hogy egy főző bemutatódon hallott először, vagy másodszor, vagy harmadszor Magyarországról, és akkor kapott kedvet, hogy ide jöjjön?
Rengetegen, igen.
Uh-huh. És ha téged megkeresnek például külföldi gasztrobloggerek, hogy hova menjenek, ha jönnek Magyarországra, mit próbáljanak ki, akkor mit szoktál javasolni?
Nagyon sok ilyen valós megkeresés van, tehát nagyon sok ilyen stábot is, meg újságírói csapatokat kalauzolunk, vagy kalauzolok én is, meg többen. Itt mindig meg szoktam kérdezni, mennyi ideig van, milyen típusú konyha érdekli, mert ott is közönségtől függ, hogy mondjuk egy modern magyar konyha érdekli-e inkább, vagy régi sztori érdekli-e inkább, tehát hogy meg szoktam kérdezni, hogy mi érdekli, és akkor azért van egy ilyen listám, amit én szoktam ajánlani. Tehát,
titkos?
Nem titkos egyébként. Nem, mondjuk azért most már szerencsére lehet, bőven van mit ajánlani. A Rosensteinéket szoktam mindig ajánlani, a Kisbírót, vagy a Bíró Lajosnak a piacos éttermeit, a Stand 25-öt, Fine Dining, hogyha valaki tényleg ilyen modern magyar konyhát, nagyon Fine Dining konyhát szeretne, akkor a Standot, akkor piacozást, tehát mindig piacozást is bele szoktam tenni, akkor a Két Szerecsent is szoktam ajánlani, mint ilyen hétköznapi casual, tehát hogy nem feltétlenül minden nap akar mondjuk mindenki ilyen, nem tudom, formális Fine Diningban. Úgyhogy főle ezeket, Fricska, tehát ezek az új generációs, új hullámos séfbisztrók, de tényleg attól, nagyon függ attól is, hogy mondjuk szakmai közönsége újdonságot szeretne bemutatni, vagy egy teljesen klasszikus mondjuk csirkepörköltet, vagy töltött káposztát szeretne megkóstolni. Uh-huh. Vagy mondjuk, bocsánat, Tel Avivból sokszor például újságírókat kalauzolok, akkor ők egy például nagyon érdekelheti mondjuk a zsidó örökséghez kapcsolódó konyha, meg cukrászda, ilyesmi, akkor ott a Zommer cukrászdát szoktam ajánlani, ami ott a Lövöldetéren, meg a Hollener utcában is vannak, szóval, hogy nagyon attól függ, hogy ki kérdezi, és milyen célból.
Jobb-e már a véleményed a hazai street food felhozatalról? Mert ugye többször elmondtad, hogy te azt kamunak tartod, ami itthon van.
Nem, igazából nem ezt mondtam, hogy vagyis, de egy kicsit, igen, egy kicsit azt is mondom. Nem, alapvetően nem, inkább azt szoktam mondani, hogy a street foodnak nem én vagyok a célcsoportja, tehát hogy nagyon Magyarországon az egész magyar gasztroforradalomban vagy megújulásban a street foodnak ugye tényleg azért lett borzasztó fontos szerepe, mert nálunk a street food lett az a fordulópont, ami ahol a tömegek igazából rájöttek, vagy megtapasztalhatták, hogy jó árérték arányon, sallagmentesen, lazán is lehet jó minőségű ételhez jutni, vagy jó minőségű éttermekben enni. És nálunk tényleg a street food lett ennek a mintája, vagy ennek az eszköze, és nem a bisztró, meg nem a kifőzde, azok még csak szépen most lassan most jönnek. Egyrészt, másrészt pedig mondjuk azok a fiatalok, vagy az a kör, aki a street foodon szocializálódik, az később, ugye majd nagyon szívesen, majd mikor már lesz kedve inkább csöndben beülni egy étterembe, akkor ugye ugyanez a kör fogja eltartani azért az éttermeket is. Tehát, hogy ilyen szempontból ez nagyon fontos. A street food azért alapvetően ugye leginkább mondjuk Dél-Kelet-Ázsiából, meg Dél-Amerikából jött, és az egy valós street food, ott az nem azért street food, mert az a menő, hanem azért street food, mert kicsik a lakások, nincsen sütő, nincsen konyha, tehát tényleg az utcán esznek, meg az utcán készülnek ezek az ételek, tehát hogy tök más az egésznek a kultúrája. És ami nekem itthon mindig nagyon hiányzott, hogy itthon alapvetően sok változás van, meg itt is azért sok minden történt, de hogy nekem az nem street food, hogyha a halászlét papírpohárban adjuk, tehát hogy az még attól nekem nem lesz street food, és hogy mindig az volt vele a bajom, hogy így kamu, tehát hogy így értettem a kamut, hogy tudod, azért mert most menő a street food, meg mindenki street food vállalkozás, meg futrákot csinál, meg nem. Egyébként például na, ha már itt belehergelsz ebbe, akkor most a kamu, én bele tudom magam én is nagyon hergelni. Te egyébként tényleg pont nemrégiben a Street Food Fesztivál volt az Andrássy úton, és én ott dolgoztam valami projekt kapcsán, úgyhogy végig sétáltam az egészen, és végignéztem. És hát teljesen csalódottan láttam, hogy majd gyakorlatilag a Street Food Fesztivál az kimerül a hamburger, gyrosz, mit tudom én, palacsinta, nem tudom, mondjuk a pulled pork nagyjából, ez a tépet sem, kb. Az már a nagyon-nagyon menő. De hogy sehol nem volt mondjuk egy ilyen ázsiai valódi street food, tehát hogy nekem igazából azt hiszem, hogy az itthoni street food közegből ezek a valódi, autentikus, sokféle nemzetiségű street foodok hiányoznak, tehát ázsiai, indiai, ilyesmi, ezek nagyon hiányoznak. Vagy ha a magyar konyhából ugye mondjuk a kolbász-lángos duón kívül tényleg valaki kitalálna olyan street foodot, ami tényleg street food.
Tavaly vagy tavaly előtt azt mondtad, hogy úgy érzed, hogy 2020 lesz nemzetközi szinten a magyar konyha éve.
Ezt mikor mondtam? Tavaly,
tavaly
ugye?
Tavaly vagy tavaly előtt.
Lehet, hogy ezt már módosítom 2021.
Igen? Na, ezt akartam kérdezni, hogy lesz-e ez 2020-ban, hogy látod?
Egyébként azt azért
és
mondtam.
Mire alapoztad?
Egyrészt arra alapoztam, hogy azért ilyen szempontból, hogy 2016-ban volt ugye Budapesten a Bocuse d'Or-nak ugye az európai selejtezője, amit ugye a Szél Tamás megnyert, és akkor tényleg itt volt több száz Michelin csillagos sév, gasztro újságíró, média, és az abszolút kézzel foghatóan mérhető, hogy annak köszönhetően utána mekkora média figyelmet kapott például a magyar gasztronómia. Tehát először ezek a séfek ugye itt voltak pár napot, és akkor nagyon rácsodálkoztak, hogy itt mi van, mert azért nem tudták ők ezt, hogy itt tényleg ennyire jó éttermek, meg ilyen fiatal, ambiciózus séfek van, rácsodálkoztak. Akkor utána annyira megtetszett nekik, hogy akkor visszajöttek nagyon sokan családjukkal, visszajöttek séfjükkel, több éttermet megnéztek, tehát hogy az elkezdett gyűrűzni. Ezeknek köszönhetően a média figyelem is egyre tágult, tehát hogy amíg elkezdődött mondjuk először inkább ilyen szakmai sajtó, meg szakmai oldalról, ez nyílt ki egyre inkább, és nagy lifestyle magazinok, CNN-nel forgattunk többen is, tehát hogy egyre nagyobb figyelmet kap igazából az, hogy itt mi minden történik. Szóval, hogy ennek köszönhet, a média figyelemnek köszönhetően nyilván ugye a külföldiek inger küszöbét is egyrészt eléri, hogy itt mi van, másrészt, ha ide jönnek, akkor sokféle dolgot akarnak megnézni, tehát, hogy nem feltétlenül, sőt, nem elsősorban mondjuk Michelin csillagos étteremben akarnak enni, hanem mondjuk esznek egyszer Michelin csillagos étteremben, és akkor egyébként meg megkérdezi akkor, hogy a hagyományosat hol tudja megnézni, melyik cukrászdában menjen, hova menjen piacozni, tehát, hogy egy ilyen kvázi hosszú hétvégés gasztroprogramot szeretne magának mindenki, úgyhogy egyrészt ez a 2016-ban induló nagyon fokozott média figyelem miatt gondolom ezt, ami bennünket is elért olyan szempontból, hogy ugye sokszor nálam vagy a Jókuti Andrásnál landolnak ezek a nemzetközi megkeresések, úgyhogy nagyon az alapján számszerűen láttuk, hogy ugye mondjuk az elmúlt 3 év alatt milyen média figyelem irányult ide, az egyik. Nyilván ennek is köszönhetően, tehát az, hogy mondjuk van egy ilyenfajta nemzetközi reflektorfény, például Amerikában most konkrétan 3 olyan fiatallal találkoztam, meg olyan projektről tudok, akiknek mondjuk már még a nagyszülei mentek ki, és akik, ahol az unokák, tehát már ahogy az a generáció kezdi ugye felfedezni a saját identitását, a saját kulináris gyökereit, stb. Ide jönnek, körbe járják az országot, kutatják a magyar konyhát, stb. És ezekből előbb-utóbb majd valamik lesznek, mert van, aki ezek szakmabelél, van, aki éttermet fog nyitni, van, aki szakácskönyvön dolgozik, és azért mondjuk, hogyha Amerikában tényleg visszatérünk, akkor megint New Yorkra, mert azért mégiscsak ott fújják a passzát szelet, tehát hogyha ott mondjuk ezek közül netán fel fognak kapni valakit, ami biztos, hogy belátható időn belül meg fog történni, vagy mondjuk születik egy ilyen szakácskönyv, az akkor tényleg azt jelenti, hogy egy ilyen óriási áttörés lehet, hogy a magyar konyha akkor az egy ilyen nagyon vonzó dolog lesz.
Uh-huh. És milyennek képzeled például a jövő ízeit? Tehát nem 2020-21, hanem távlatokban. Mit gondolsz, hogy a globalizáció mit változtat majd az ételeinken?
Hát két irány. Egyrészt valószínűleg olyanok lesznek a jövőbeli ízek, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, tehát hogy lesz ez a totál vissza a múltba szerintem. Azért tulajdonképpen most is mindig úgy rácsodálkozom, hogy úgy feltalálunk dolgokat, amiket alapvetően 100 évvel ezelőtt már ugye feltaláltak, meg megcsináltak, ugyanúgy ízekben, alapanyagban, tartósítási technológiákban, ez ugye nemzetközileg is látszik, tehát az egész biztos, hogy részben lesz ez a abszolút vissza a gyökerekig, hogy vissza a gyökerekhez. Ugyanakkor meg biztos vagyok benne, hogy mondjuk a nagy migrációnak köszönhetően ugye nagyon sok nemzetközi konyha, autentikus nemzetközi konyha érkezik majd mindenhova, mint ahogy ezt látjuk is mondjuk Európa szerte, azért néhány nagyvárosban, jó néhány nagyvárosban, mondjuk egy Berlinben, hogyha voltatok mostanában, akkor azért az hihetetlen, hogy ott tényleg mindenféle nemzetiség olyan nagy migrációnak köszönhetően, ugye ott rengeteg autentikus mindenféle étterem nyílt. Hát ez itt mondjuk nálunk azért még gyerekcipővel jár.
De mondjuk 100-200-300 év múlva elképzelhetőnek tartod, de hogy olyan típusú élelmiszereket fogunk fogyasztani, amelyek tabunak számítanak most?
Ja, most a ilyen bogárra, meg ilyenre gondolom? Hát simán lehet, ugye például az ilyen bogár, meg hernyó, tücsök bogár fogyasztásnál, azt ugye mindig elmondjuk, hogy ott azt alapvetően nem azért indult el ez az irányzat, mert hogy az annyira bizarr, és akkor az mennyire vonzó, hogy bizarr, hanem azért, mert ugye a fehérje utánpótlást ezzel lehet biztosítani, és a földnek nagyon sok olyan részén, ahol ez probléma lesz, vagy már most probléma, akkor valóban ugye ezekkel tudják pótolni ezeket a fehérjéket. Tehát ugye biztos vagyok benne, hogy ez nem egy felkapott trend, hanem ez egy hosszú távon releváns dolog lesz.
Uh-huh. És még elvontabb dolgokban gondolkodtál? Tehát, hogy hogyan újíthatják meg az ételeket, mikor, nem tudom, csökken a vízkészlet, uh-huh.
Hát én leginkább azt hiszem, hogy ezekben a tartósítási eljárásokban, tehát valószínűleg ugyanezek az vagy részben ősi módszerek, vagy kutatásoknak köszönhetően valamilyen új innovatív módszereknek köszönhetően, hogy ezeket a különböző növényeket, meg fehérjéket milyen módon lehet tartósítani, fermentálni, tehát például ez a fermentálás, mondjuk az is egy olyan dolog, ami nem véletlenül ennyire népszerű, tehát hogy szinte biztos vagyok, hogy az a mondjuk a közeli, távoli jövőben is egy fontos dolog lesz.
És a zero waste shopping az mennyire húzott be? Tehát hogy csökkentette-e a műanyag szelektíve gyűjtöd a hulladékot?
Nyilván nem hagy ez érintetlenül, tehát hogy ez senkit nem hagy érintetlenül. életszerűen úgy gondolom, hogy sok mindenben sokkal jobb vagyok, mint az átlag, van olyan, amiben rosszabb vagyok, mint az átlag. Jobb vagyok az átlagnál, vagy ahogy mondjam, a hétköznapi jellemző dolgoknál azzal, hogy piacozom, tehát hogy én tényleg nagyon-nagyon keveset vásárolok máshol, tehát alapvetően piacozom, ahol eleve nagyon sok csomagolóanyagot spórolok ezzel. Nagyon sokat járok vidékre, és ott egyébként ott a legjobb, mert ott azért, hogyha vannak tyúkok, mondjuk nekünk nincsenek egyelőre, de a szomszédban vannak, és ott egyébként az fantasztikus, hogy tényleg, hogyha főzöl, akkor gyakorlatilag minimális hulladékot termelsz, mert vagy feldolgozom valamilyen módon, vagy átviszem a tyúkoknak, ha nem tudom, milyen szárakat, meg minden. Tehát mondjuk a piacozással szerintem azért azzal nagyon jól állok. A PET palackkal elég jól állok, mert azt lecseréltem ilyen vízszűrő kancsóra, azt azzal, amikor megismerkedtem, akkor az egy nagy-nagy mérföldkő volt, mert azzal megszűnt a cippelés, meg a PET palack, meg minden. Úgyhogy azt is nagyjából odafigyelek nyilván ilyen csomagolás, mit tudom én, vászontáskat, tehát ezekre odafigyelek. Ugyanakkor mondjuk a munkám miatt meg van olyan része, amikor, szóval, hogy amikor tudom, hogy nem vagyok elég tudatos, tehát mondjuk azért ezeken a nagy catering eseményeken állandóan ugye, nem tudom, szállítok valamit A-ból, B-be, C-be, dobozok, mit tudom én, tehát ott azért sokszor van, hogy egyszerűen ezek a tároló eszközök mondjuk nem feltétlenül a legkörnyezetbarátabb dolgok, de például a nagy rendezvényeimben, mondjuk ezen a mai 300 fős rendezvényen ott például kifejezetten odafigyelek már rá, hogy nincs műanyag kanál, meg nincs műanyag pohár, hanem jó, drágán megveszem egyébként a környezetbarát lebomló tálkákat.
Ugye egy nagy áruházláncnak voltál az egyik arca, Szél Tamással közösen, és azok is megismerhettek, akik nem tudták, hogy mi ez a Csili és Vanília, vagy nehogy Isten nem néztek téged a tévében. Találkoztál-e már olyannal azóta, hogy nem vagy az arca, hogy megállítanak az utcán, hogy úristen, mi történt magával, hogy így eltűnt, és hogy elkezdette valami mással foglalkozni?
Persze, ugye vidéken, tehát egyébként egy országszerte leginkább a Lidl arcaként ismertek, ugye mondjuk a televízió az is nyilván az is adott egyfajta nagy ugrás, de azért ugye én ott reggeli műsorban voltam, tehát nyilván mondjuk egy ilyen reggeli főzőműsor az egy másfajta mértékű nyilvánosság, mint mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen esti prime time-os, mit tudom én, konyhafőnök vagy ilyenek, tehát nyilván más, tehát hogy azért megismertek, de mondjuk azért nem szólítottak le lépten nyomon, kivéve a Lehel piac, de ott nagyon jobban vagyok mindenkivel, úgyhogy ott boldogan csereberélek recepteket. De vidéken alapvetően tényleg a Lidl arcaként, mert gondolj bele, hogy ugye az, ami van mindenhol, meg hát ott azért mi kint voltunk tényleg óriás posztereken. Én azt soha nem értem, hogy vidéken is mindig, nagyon kedvesek egyébként, mindig tényleg nem volt, lekopogom, nem voltak rossz tapasztalat, nagyon-nagyon kedvesen jönnek oda hozzám az emberek, és a mai napig mindenhol jönnek, és mondják, hogy imádjuk a műsorait, és nézzük a műsorait, de nem nagyon tudom, hogy milyen műsort egyébként, mert ugye biztos vannak ilyen régi ismétlések, amik futnak, de hát nincs műsor, de a mai napig egyébként azt gondolják, hogy van. Igen.
Azt hiszem, legutóbb a junior séf műsorban zsűriztél, és már korábban is mondtad, hogy egyre több fiatal kezdett el főzni. Ez mitől lett most akkora nagy divat?
Hát szerintem attól, hogy ők, gondolj bele, hogy azért itt generációváltások vannak, tehát azért nem tudom, hogy hivatalosan a generációkat ilyen milyen etapokban mérjük, de mondjuk ilyen 10 éves, ugye, tehát gondolom ilyen 10 éves etapok, az már biztos, hogy nevezhető generációváltásnak, és hogy gondolj bele, hogy mondjuk a mai 10-től 15, mit tudom én, ilyen évesig, hát ők már abba születtek bele, tehát hogy ők abban szocializálódtak, hogy YouTube videókat néznek, hogy Jamie Olivert néznek, hogy nem tudom, konyhafőnököt néznek, tévét, műsort néznek, telefonon keresik ki a recepteket, már van minden, tehát hogy a szupermarketben is lehet mozzarellát, rukkolát, meg nem tudom mit kapni, meg sztéket sütnek, tehát teljesen másban szocializálódnak, teljesen más a főzésnek ugye a státusza, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, azért még amikor én is elkezdtem 2005-ben, akkor a, mondjuk még a hát a magyar médiában is akkor a receptnek a főzés az a női lifestyle magazinok utolsó oldalán, a recept főzőcske, de okosan, tehát ugye 2005-ben ott tartottunk, azért ez iszonyú sokat változott ugye az elmúlt 15 év alatt. Szóval, hogy egyszerűen ezek a gyerekek ezek ebben szocializálódtak, hogy ez egy menő dolog, hogy főzni jó dolog, imádják ezeket a főzős műsorokat, meg sztárokat, tehát hogy teljesen más közegben nőnek fel.
És gondolod, hogy a gasztroszakmabeli, vagy tehát a vendéglátásbeli munkaerőhiányt is orvosolhatja ez?
Hát majd
mert
meglátjuk,
minden étterem arra panaszkodik, igen. Hogy nincsen szakács.
Hát nincsen szakács. Nagyon sok fiatal egyébként, viszont a szakma az egy teljesen másfajta megbecsülést kapott, tehát hogy azért az is látszik, hogy ugye egyre többen szeretnének szakácsok lenni. Azért régen, hogyha megkérdezted, hogy miért akar szakács lenni, akkor egyáltalán nem volt benne biztos, hogy szakács akar lenni, és hogy miért akar. Tehát, hogy most már azért egyre több olyan van, aki külföldre megy, tényleg gyerekek közül, hát ott a műsor, nem csak a műsorban, hanem azon kívül is nagyon sok ilyen tizenévest ismerek, akinek az a, tényleg az az ambíciója, hogy akkor nem tudom, ilyen külföldi szakácsiskolát, séfiskolát elvégezzen. Hát az a kérdés, hogy ugye mi történik akkor, amikor azért az úgy realizálódik, vagy rájönnek, hogy ugye ez a csillogó, a glam része, meg a csillogó része, az mondjuk a szakmának körülbelül az 5%-a, és hogy egyébként a másik 95% az kőkemény, fizikai meló, iszonyatos mentális és testi megterheléssel járó hivatás, ahol egyébként 95%-ban ott állsz reggeltől estig, a 60 fokos, nem tudom, gőzben, és sütöd a, nem tudom, rántott húsokat. Szóval, hogy nyilván valahogy ezt azért azok, akik a legkitartóbbak, meg akik tényleg ezt akarják, szerintem végig fognak menni ezen az úton. Az a kérdés, hogy azért utána mennyire maradnak meg.
Mielőtt elindultam otthonról, olvastam egy cikket, hogy egy budapesti étterem azzal próbál ismertséget kötni a vendéglátásban tanulókkal, hogy majdnem féláron ehetik végig a degusztációs menüt. Szerinted ez mennyire inspirálja a diákokat?
Én ezt egy jó kezdeményezésnek tartom, tehát hogy azért főleg azok, mondjuk azok a luxus éttermek, vagy fine dining éttermek, ahol degusztációs menüt kínálnak, azért azok általában drága éttermek, tehát hogy mondjuk egy fiatal, vagy egy egyetemista, vagy diák nem engedheti meg magának, nem csak fiatal, hanem azért az nem egy rendszeres, nem egy rendszeresen jár oda az ember, tehát hogy szerintem, hogyha fiatalok mondjuk kicsit hozzáférhetőbb lesz számukra egy ilyen világ, és azért ennek megvan a varázsa, azért mondjuk egy ilyen jó fine dining étteremben, mondjuk azért azt abszolút egyértelmű, hogy mi a különbség mondjuk egy, nem is tudom, egy bisztró kifőzde, meg mondjuk egy ilyen kifinomult menü között, vagy mi a különbség egy elkészítési mód, vagy egy alapanyag minősége között. Tehát, hogyha ezáltal mondjuk ők ehhez közelebb tudnak kerülni, az szerintem klassz.
Mielőtt elkezdődött a beszélgetésünk, az egyik nézőnk azt mondta, hogy nagyon tetszik neki, hogy sokat beszéltél arról, hogy mennyire fontos neked a szép irodalom. Ennyi munka mellett mikor van időd olvasni?
Utazáskor, tehát hogy egyébként általában repülő, nyaraláskor, reptéri várakozás. Én azért imádok reptereken várakozni egyébként, mert azt tudom, hogy akkor végre lehet olvasni, úgyhogy kifejezetten szeretek reptéren várakozni, de hát most kevesebben, nyilván ilyenkor azért kevesebbet tudok ilyen elfoglalt időszakban, de mindig marad idő olvasás, az nekem fontos nagyon.
Mi volt a legutóbbi kedvenced?
Muszáj mindenhol elmondanom, mert már annyiszor elmondtam, de nem elégszer, hogy nekem mondjuk az utóbbi két évnek a legesleg emlékezetesebb olvasmányélménye az a Paul Auster 4321 című ilyen vaskos 800 oldalas regénye, tehát mondjuk nem egy olyan, amit ugye az ember esténként lapozgat, de én nem is tudom, mi most is, hogyha behúnyom a szememet, akkor arra tudod olyan élvezettel gondolkodni, egyszerűen minden egyes oldal, imádtam azt, olyan régen volt ennyire emlékezetes olvasási élményem, nagyon szerettem azt a könyvet, az írás, maga az írás miatt is, tehát tudod, imádom azokat a könyveket, ahol így megállok, és visszaolvasok mondatokat, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen jó. Ugye nagyon bravúrus a struktúrája is, tehát azt is szeretem egyébként, hogyha ilyen struktúrában játszanak írók, meg az engem amúgy is nagyon érdekel ezek a döntések lélektana, biztos azért is, mert hogy én is egy ilyen fura kanyart tettem az életemben. Mert ez a könyv is egyébként, hogy ez a 4-3-2, ez egy azt szimbolizálja, hogy ugyanaz a személy, ugyanabban a sztoriban, hogyha különböző élethelyzetekben ugye másképp dönt, akkor hogyan alakul a sorsa.
És szakácskönyvet írsz?
Szakács, várjál, most ír, most még mit csinál? Írok? Most jött ki, ugye? Mindig írok szakácskönyvet, igen, hosszú listáim vannak egyébként a következő, nem kb. Ilyen, múltkor nem is tudom, ugye most 15. szakácskönyvnél tartok, és nem is tudom, valaki múltkor kérdezte valamilyen interjúban, hogy azt hiszem, hogy a Lajos Marinak azt hiszem 30 könyve volt összesen, vagy a Frank Júliának, nem is tudom. Na mindegy, azt mondtam, hogy végülis pályám végére nem tartom kizártnak, hogy ez meg lesz. Szóval, hogy könyvet most jelent meg, az végül is egy ilyen régi projektnek az újraélesztése volt, ez a főzőiskola sorozatom, ami 3 pici kötet, egy alapközép felsőfok, és az 2013-ban született ez a sorozat, de az annyira nagyon sikeres volt, meg még mindig olyan folyamatosan megy, hogy azt úgy döntöttünk a kiadóval együtt, hogy azt újra kiadjuk, és akkor új csomagolást kapott egy nagyon szép új borítót, én nagyon szeretem ezt a borítót, ami nagyon ritka, mert a borító az mindig egy ilyen rettenetesen nagy kihívás, szóval, hogy puha fedelű, pici, egy ilyen kvázi zsebkönyv, és tényleg az összes alaprecept picit átszerkesztettem, írtam hozzá plusz tartalmakat, ilyen alapháztart, hogy mi legyen otthon a hűtőben, a kamrában, hogyan álljunk neki mondjuk egy konyha tervezésének, vagy konyha felújításának, piacozás, tehát egy kicsit így kiegészítettem ilyen általános konyha filozófiai dolgokkal, és tényleg minden alaprecept, tehát hogy ebben a, nem tudom, fasírt, palacsinta, galuska, krumplileves, borsófőzelék, tökfőzelék, tehát ilyen receptek vannak benne, meg egyébként nagyon jók a karácsonyi, nagy karácsonyi sütik, a bejgli, zserbó receptek, szóval mindenkinek van nyilván saját családi sütemény receptje, de én ezeken nagyon sokat dolgoztam, tehát hogy azért egy zserbó recepten ahhoz, hogy tényleg olyan legyen, ami szerintem tökéletes, és nem száraz, és nem fullasztó, és tényleg annyi gram sárga baracklekvár kell bele, amennyi le van írva, szóval hogy azok nagyon jók tényleg szerintem, és remélem, hogy ez egy ilyen generációs szakácskönyv lehet, amihez úgy jó visszanyúlni, hogy a piros könyvben akkor gyorsan fellapozom, hogy akkor hány deka liszt is kell a palacsintához.